valóságos rozáliáról, mintha nem volna valóságos rozália. Ok nélkül semmi se lesz a világon. Mindennek oka van, ami történik, mondja tiszteletes Podolinci úr. Borbála nem lehet ok nélkül rozália, mert Görgő így vagy úgy, oda jutna idővel, és jó helyen lenne, ha jobban nem lehetne. De oda jutna minden esetben Jekelfalva és Lesznice, a jekelfalusi birtok? Ezt már megint csak a tekintetes úr tudja, és ha akarja, nekem is megmondhatja. Lopva vetette szelid őszinte tekintetét urára, s látta, miképpen tántorodik hátra, mint akit láthatatlan ütés ér. Takarodjék innen a pokolba! Ordult meg haragosan is az asztalra csapott, mire megindultak a poharak, és a tányérok a lecsúszamló abroszon. De megindult Mariákné is, nem ugyan a pokolba, csak a konyhába. A poklot ott hagyta Görgeinek. Új perspektíva nyílt meg előtte. Erre nem gondolt. Új út ez. Nemes ember esze, nem jár azon. Pedig ez az út mégis megvan, s a Mariákné józan esze egyszeriben ezen kereste a rejtély nyitját. De szabad a Jánosékról ilyen alacsonyságot feltételezni? Bizonyára nem. Haszonlesésből Görgei Jánosék nem mennek bele ilyen hazugságba. Belemennek, ha nagy jót tehetnek vele. Ugyám, de ha az, amivel jót tehetnek, egyszer s mind hasznos nekik. Elvetik-e pusztán azért, mert hasznos is? Ennyire talán mégse puritánok. Végre is mindenkinek maga felé hajlik a keze, és a legjobb családokban is megesik az ilyesmi. Végig gondolt esze az ismerős gazdag familiákon, ki hogy szerezte a birtokait. Egy kis szépséghiba bizony megakad mindenütt. Talán maga a császár se tiszta. Csel Furfang nem hiányzott a jogcímek közül. Az akvirálás vágya ott van minden jó magyar ember szíve fenekén, és akkor ugrik ki, akkor senki nem gondolná. Jó lélekkel bizony még Jánosért se tehetné tűzre a kezét Görgei Pál. Gondolat kergetett gondolatot, az lett az eredmény, hogy Mariákné ámbár azért közölte vele az esetet. Hát, ha a mi kőrakás a szívét nyomja, levesz abból egy-két követ, na most a helyet rágurított egy egész sziklát. Ebbe a fixa ideában tépelődött, soványodott Görgei belső nyugtalanságban. Gyakran megfordult toporcon, azt hitte, új benyomások elsöprik a régieket. Mindenfélét megpróbált, még ispiont is tartott a toporci kastélyban. A Mariákné lányát Zsuzsannát fogadta meg, s küldte Rozália mellé Pesztonkának. Különös titkos utasításokkal ellátva. De se új nyomok nem kerültek napfényre, se nem mosódtak el az eddigiek. Minden állt, még az idő is, mintha állt volna. Csak a szél suhogott késmárk felett. Egyszer aztán valami egyéb is suhogott. Hír jött Erdélyből, hogy Tököl Imre betört oda a szultán csapataival, és a lelkes kis ország fejedelemnek kiáltotta ki. Megbizsergett a vér az erekben, megmelegedtek a szívek. Lóra, kuruc, lóra! Előkerültek az öreg nyergek a padlásokról, és forgott a köszörűkő a kuruc udvarokon élesítve a rozsdás fringiákat. Görgei János egy pár hirtelen összeszedett nemessel, kiket lándzsás nemeseknek neveztek Szepesben, nyomban elindult. A megyei karoknak és rendeknek csak egy levelet hagyott, melyben lemond az alispánságról, mivel hogy előbbre való dolga jött közbe. Így nevezi a hadba való menetelt, ahelyett, hogy egy nagyzoló frázist vágna ki, és öccsét Görgei Pált ajánlja utódjául, mert nehéz keze van, de erős elméje, és erősek az idők is. Mit már tudjuk, Görgei Pált egyhangúlag választották meg alispánnak. Az új tisztség, a hatalom gyakorlása elszórakoztatta egy darabig, ez kétségkívül orvosság volt. A megyeházán a zajosabb társas élet sokat tompított a felesége utáni bánatán, az elcserélési fantazmagúriát szintén háttérbe szorította a sok tárgyalás, tanácskozás, a kedélyek izgalma, a politikai élet élénksége, de azért a lelki egyensúlya korán sem jött létre. A szó ott bujkált benne, fúrt, vájt, őrölt, nem pihent. És még a közdolgok is gyakran terelték éppen erre a gondolatait. Az a körülmény, hogy Görgei János az új erdélyi fejedelem hadaihoz ment, némileg veszélyes ponttá tette a toporci kastélyt. Késmárk fészkelődése immár szemet szúrt Bécsben. Nem lehetetlen, hogy itt toppan valami labanc csorda, és mindenek előtt Görgei Jánoson áll bosszút. A toporci kúria lakói tehát egy percig sincsenek biztonságban. Ennek az előrelátásnak pedig az lett volna a következménye, hogy az alispán, mint jó rokon, eleve gondoskodjék a család elhelyezéséről valamely megerősített városba. Vigye például Lőcsére. Görgei ehelyett egy salamoni ötletet fűz ki, hogy bizonyosságot szerezzen Rozáliára nézve. Elhatározta, hogy elviszi Ostyánba a húgához, Darvasnéhoz. Szépen kitervezte, együtt mentek el Darvasnéval toporcra, és ott előadván a háborús kilátásokat, azon ürügy alatt, hogy Ostyánban, levén a különben is beteges Darvas minden pártoskodástól távolálló, teljes biztonságban lesz a kisded, holott itt veszedelemben forognék, felszólítják a sógorasszony, csomagolja össze a baba holmiát, mert rögtön viszik. Így hirtelen, mint egy ajtóstól rohanva be, lehetetlenné válik valamely átgondolt szerep, kihasad belőle az anya, ha csak ugyan ő az. Elárulja magát, és nem adja oda könnyen, ha pedig mégis könnyen adja, akkor az a Karolina leánykája. Úgy is lett. Levél útján eligazította húgával mindent, és a nemzetes asszony, akit bátran lehetne nevezni vitézlőnek is, mert harcias, bátor szavú és szapora cselekedetű egyéniség vala, feljött szüret után Görgőre, és onnan együtt elmentek a lánykáért toporcra, magukkal vivén Marjáknét is, kit kettős indok vezérelt, részint látni akarta Rozáliát, hogy megtehesse alkalomattán észrevételeit, érezvén, hogy az összehasonlító megjegyzései a háromnapos és a mostani Rozáliát illetőleg fontos csemege lesznek az úr számára, melybe ő, mint a pampuskákba, tetszés szerint keverhet ilyen vagy amolyan ízű lekvárokat. Részint pedig azért, mert hogy Zsuzsiától elbúcsúzzék. Kedves nap, fényes őszi idők jártak. Élvezett öröm volt megtenni ezt az utat, mely gyermek éveire emlékeztette Darvasnét. Hegyen, völgyön, erdők, ligetek, vízesések közt kanyarodik az út a szepesi Kárpátok felé. Öreg várak bámulnak le a hegyekről, a falvak meglapulva, álmodni látszanak a völgyekben. Csak egy-egy malom eleven az ezüst patak mentén. Legelésző nyáj fehérlik a sziklás domboldalakon. Nehéz eltalálni messziről, melyik a birka, melyik a kő. Örültek a vendégek toporcon, hanem rövid ideig tartott, mert a Darvasné asszonyom nem sok teketóriát csinált, csak hamar kijelentette, hogy leánynézőbe jöttek, amire rögtön megütődött Görgei Jánosné. Menyecske, lelkem, Katika, mind a kettő. Na már pedig mi mégis leánynézőbe jöttünk, és pedig nem is kérjük, hanem mindjárt visszük is a leányzót. Mire azután lassanként kivallogatta Pál úr a szándékát és az okot, a bátorságtalan helyzetet, amiért Ostyánba helyezi el a kicsikét. De hiszen a testemmel védeném, szólt a toporci úrnő, ilyet tekintettel méregetve, hol az alispánt, hol az ostyáni sógorasszonyt, ha nem tréfálnak-e. Ja, lelkem, sógorasszony, a maga teste elég testnek, de kőfalnak roppant csekéség. Darvasné elmosolyodott, mert Mária magas termetű és hatalmas testű takaros asszony volt. Szívemhez nőtt nem bírok tőle megválni, inkább a halálomat akarnám sóhajtál, miközben két forrás budjant ki a két szeme alul. Görgei Pál homlokán minden ellenvetésre több-több ránc gyűlt. Meg kell lenni, Mariska, az atyai szív aggodalma sugallja. Köszönöm azt az atyai szívet. Odaadja a harmadik vármegyébe az egyetlen gyermekét, ahonnan hírt se hal felőle. Oda bezzeg, át nem szaladhat, ha vágya támad megcsókolni. Csak addig lesz ott, míg a háborús világ tart. Megint visszahozzuk Toporcra. Hisz éppen az, hogy háború van. Az uram a csatamezőkön, a kisfiam késmárkon. Nincs más vigasztalóm, csak ez a csöpség. Miért nem mondja a sógorasszony, jegyzi meg gunnyal az alispán, hogy az egyedüli védelmezője? Mit tudna az még vigasztalni szegényke? Ez alatt Darvasné a karjaira vette és fölemelte. Olyan kövér, akár egy ágyú mondá. Jó helye volt, kár innen elvinni. De ha az apja így kívánja, nyugodjon bele, Mariska. Nálam se fog koplalni. Visszatette a gyereket a medvebőrre, mely a szoba közepére volt kiterítve. Szép piros baba volt, puha és lusta. A tejtől már el volt választva, e napokban múlt egy éves, gagyogni már tudott, de járni nem. Ja, a lány gyerekeknek a nyelvük mozdul meg legelőbb, a fiúknak a lábuk. A kis Róza meg se akarta kísérelni a járást, se a csúszást, vagy a négy kézláb való kirándulásokat az egyik széktől a másikig, megállt egy helyben, mint egy liliputi udvari dáma, és parancsolgatta Zsuzsinak vagy Görgeinének. Vigyél ide, vigyél oda! Most az öreg Marjákné ugolt mellette, és kellemeztette magát mindenféle gyerekvidító mondásokkal. Jaj, a dráva, rába, rápca, rákja, rágja lábamat! Ropogott a sok R betű, és Róza nevetett rajta. Bizony Isten, egyszerre más lett a szoba, megvilágosodott a nevetésétől. És hogy fény lettek a finom szekrények és almáriumok? Marjákné jól tudott beszélni a gyerekek nyelvén. Hát emlékszel-e rám, kis galambom? Na, ugye nem. Ennyi, te csúnya baba, mindjárt megverlek. Pif-puf, megütögette a medve bőrt. Ez is tetszett Rózának. Pedig engem láttál elsőnek ebből a világból, te kis mihaszna Rózsa bimbó. Az én kezembe voltál a legelőbb, gigom-gágom kis virágom. Mikor a róka hozott, én rántottalak ki a csőréből. Csip-csup gólya, ne vidd ezt a gyereket odább, mert a miénk. Na nézd meg, hát jobban, én vagyok az öreg Marjákné, az meg ott az apuska kis Rubintom. Az ám az édesapuka. Na nézz oda, hát nézz oda! A baba oda pillantott a mutatott irányba, de nem talált semmi feltűnőt és érdekeset a nagybajszú úron. Közömbösen vette le róla a szemeit. Görgei Pál sóhajtott. Katalin, szólítál meg a nővérét aggodalmasan, ami nem volt szokása. Mondd csak, kihez hasonlít ez a gyerek? Darvasnéképpen valami érdekeset akart kérdezni sógornéjától, és most ez a közbeszólás kiverte fejéből, bosszusan felelt. Minden gyerekhez, édes barátom! És minthogy az öregek fiziognómiája a gyermekarcokból képződik, következésképp Róza még egyelőre minden emberhez hasonlít, akinek két szeme, két füle és egy szája van, kivévén hozzád. Na, te persze azt várod tőlem, hogy hozzád hasonlítsam. Nem, csak éppen hozzád nem hasonlít, de azt jól teszi, mert különben sosem menne férjhez. Görgei kemény vonásai elkényszeredett mosolyra ferdültek össze. Ó, dehogy, hát csak azért kérdeztem, Katinka, mert... Úgy találom, és fürkésző tekintetét gyorsan átemelte Görgeinére, hogy tökéletesen a Mariska sógorasszony arca kicsiben. Kétségen kívül egy előre kiszámított nyomozó megjegyzés volt, de kútba esett. Mert amikor mondta, a nyitott ajtón át belépett a Rozália játszótársa, a macska. Egy szárnyával vergődő szajkót tartva a szájában. A szajkó idétlenül rikácsolta. Ne félj, Mátyás, ne félj, Mátyás! A macska közvetlenül maga előtt emberi hangot hallva meghökkent egy csodálatos jelenségre, s megállott a gyerek előtt. Pipi, gagyogta Rozália szuverén hangnyomattal, a szajkó után kapkodva kezecskével. Azt akarom, add ide! Görgeiné felkiáltott. Ihaj az Istenért a Gyuri szajkója! Nosza, hamar meg kell a macskát fogni! Görgeiné Mariákné utána vetették magukat. Add ide! Parancsolta a gyermek a macskának. Na de annak esze ágába se volt kiereszteni zsákmányát, ő csak eldicsekedni jött vele Rozáliának, merő pajtásságból, és most látván, hogy el akarják tőle venni, megiramlott végig a szobákon, míg nem valahol nyitott ablakot talált. Kiugrott, és a jámbor madár folytonos önbátorító kiáltásaitól, ne félj Mátyás, ne félj Mátyás, amelyekre Gyuri oly fáradtságosan tanította meg a vakációban, sem tántorodva meg, felkúszott a bástyára, ahol végre jól megérdemelt magányban élvezhette a kalitka előtt való hosszas és türelmes leselkedésének gyümölcsét. Ez a kis dráma egészen felforgatta a hangulatot, melyből az alispán a teljes igazságot remélte kihalászni. Görgeiné nagyasszony roppant patáliát csinált, melyik cselét hagyta nyitva Gyuri úrfi szobájában a kalitka ajtót, s minthogy a vigyázatlanságnak nem akadt gazdája, lehetőleg minnyáján kitöltötte lelkének keserűségét. Utoljára annyira belebőszítette magát, hogy önkívületbe esett, ágyba kellett fektetni, és mindenféle herbateákat és liktáriumokat itattak vele. Másnap már hajnalban, hogy a beteg föl se ébredjen, és ne essék ártalmára a búcsúzkodás, nagy tapintatosan befogadott darvasné, s gyöngéden elhelyezve dunyhákba, bánkosokba, amíg alvó Rozáliát, a Zsuzsi pesztonkával együtt megindult Ozsgyán felé. Nem sokára az alispán is felkészült Mariáknéval. Mariákné természetesen a kocsis mellett foglalt helyet, de egyszer-másszor hátrahajolt, ha az úr megszólította. Mindenről beszélgethettek, a kocsis csak tótul tudott. Mariákné ellenben hibátlanul beszélt magyarul. Mégiscsak különös, említett az alispán, mint egy szemlét tartva történteken, hogy egy madár miatt annyira kétségbe esett a sógorném. Egy madár miatt, tette a szokott kérdéseit Mariákné. Azt gondolja a tekintetes úr, hogy a madár miatt. Hogy a madár miatt... Mély hallgatásba burkolózott. Sötéten nézte az előbukkanó és eltűnedező tájakat, hallgatta a fenyvesek zúgását, még a dohányzást is abba hagyta. Órák hosszáig ült így némán. Legfeljebb a két fekete szem karikája mozdult meg, ha a kocsis vagy Mariákné figyelmeztette valamire, hogy nini, mekkora nagy szára van itten a kukoricának, vagy ejnebe gyönyörű ürük. Csak a Dráveczki féle malom tájékán szólalt meg újra mutatva, hogy váltig egy tárgyon töprengett. Mondja csak, Mariákné, nem vette észre, mikor a kislányról azt mondtam tegnap, hogy a sógornéhoz hasonlít, mennyire elpirult? Elpirult? Néztem oda. Az az utálatos macska jött közbe. Hát elpirult? A fejét csóvált, és elszörnyűködve hadonászott kezeivel. Majdnem kiütötte az ostort a Mátyei kocsis kezéből. Na, szépen vagyunk. Hát miért pirult el? Ugyan miért? És ravasz együgyűséggel hozzátette. Hát, szégyen az vagy mi? Egy olyan gyönyörű angyalkához hasonlítani. Még dohogott valamit, de a kocsi kerekek zörgése és a négy szürke kocogása elnyomta szavait.